Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kárpáti János. A mai műsorban az amerikai elnöki beiktatásról, az amerikai orosz, az orosz-ukrán viszonyról, és egyáltalán a világpolitika stratégiai kérdéseiről lesz szó először. Utána az Európai Unión belüli erőviszonyokról ejtünk szót. Végül a Közel-Keleten megszületett a gázai tűzszüneti megállapodás. Erről beszélünk egyebek közt Csicsman Lászlóval. Tartsanak velünk! Eurozóna. Köszöntöm a Klubrádió stúdiójában Víg Zoltán külpolitikai elemzőt, szervusz!
Szervusz, jó napot!
Emlékszel-e arra, hogy Trump tud-e táncolni a 2017-es beiktatási bálokat, végigjárta-e, van-e ilyen emléked, mert én nem tudtam előbányászni?
Trump táncmozdulatait leginkább a kampányban csodálhattuk meg, annyira jellegzetes, hogy ilyen mém is lett belőle, hogyha ilyen képességeket csillogtat meg a klasszikus táncok terén és a parketten, akkor azt hiszem, hogy sokan meg fogják őt bámulni, de nekem az az érzésem, hogy a beiktatási bálokon résztvevők javarésze nem Trump táncudására kíváncsi, és ha nem is csípél az elnököt, leginkább arra valók ezek az események, hogy informálisan tájékoztatjanak, hogy ugyan mit szeretne csinálni az immár beiktatott elnök kül- és belpolitikájában, a gazdaságban. Tehát inkább egy ilyen intelligence, tehát ilyen hírszerzési adatelemző központ lesz ezeknek a báloknak a közönsége egy rész biztos.
És egyáltalán, hogy ki vesz részt az elnöki beiktatáson, az is Magyarországon különösen sokat tárgyalt kérdés, mert téma lett az, hogy Orbán Viktor ott lesz-e, illetve hogy miért nem lesz ott. De a világpolitikát ez gondolom kevéssé érdekli. Talán fontosabb kérdés, hogy mondjuk Zelenszkij ott lesz-e ezen a beiktatáson, vagy egyáltalán bármilyen komoly szereplő, aki az orosz-ukrán háborúnak a kérdéseiben komoly szerepet tölthet be, és fontos megbeszélni valója lehet Trumppal, igaz, nem az ünnepi esemény alkalmából.
Zelenszkij, hát nem is hivatalos meghívása, de mondjuk az, hogy szívesen látnák Washingtonban, az fölmerült, de igazából nincs arra információ, hogy ezt az ukrán elnök jelen pillanatig elfogadta volna, és ez, ugye voltak olyan vendégek is, akiknek ment invitálás, hivatalos meghívásnak persze ezt nem lehet tekinteni, de visszamondta a kínai elnök is, akinek a jelenléte külön pikantéria lehetett volna. Viszont, hogy a már említett beiktatási rendezvényeken biztosan szóba kerül a fő témák között az ukrajnai, hát valamiféle majdani rendezés különböző forgatókönyveinek lehetősége, ebben aztán biztosak lehetünk, független attól, hogy kijelenik meg. Ne felejtsük el, hogy ilyenkor azért ott vannak azok a karrierdiplomaták is, akik hivatalból képviselik országukat, de a már előbb említett megfontolások miatt ezeken a rendezvényeken nyilván már megpróbálják kipuhatolni az új amerikai adminisztráció lépéseit. Tehát maga szerintem a különböző kevésbé látványosan megjelenített szereplők kommunikációja, egymással való mondjuk így interakciója izgalmasabb, mint hogy éppen mi hangzik el a külvilág felé a főszereplő mondjuk Trump szájából.
Az orosz-ukrán háborút illetően a kiinduló pont, ugye Trumpnak a hónapokkal ezelőtt tett ígérete, hogy 24 órán belül véget vet a háborúnak. Aztán ennek volt Orbán Viktor részéről egy értelmezése, ami az arról szólt, hogy ez azt jelenti, hogy Ukrajna nem fog kapni többé támogatást, és így aztán tényleg egy nap alatt, vagy nem egy, de rövid időn belül véget ér a háború. Na most az utóbbi időben pedig egyre több olyan cikk jelent meg, nyilatkozat hangzott el, miszerint a tanácsadói szakértők meggyőzték Trumpot arról, hogy nem lenne helyes, ha beszüntetné Ukrajna támogatását, mert akkor könnyen lehet, hogy ugyanolyan megszégyenülve lenne kénytelen a nyugat távozni Ukrajnából, mint amilyen megszégyenítő volt Biden elnök távozása Afganisztánból, és az Egyesült Államok távozása Afganisztánból. Tehát, hogy Amerikának nem érdeke mégsem Ukrajna támogatásának feladása, ez az elmúlt napokban került előtérbe. Hogy látod, hogy ez egy folyamat Trumpnak a tanulási folyamata, vagy valami változott a nemzetközi helyzetben, vagy eleve sem gondolta komolyan azt, hogy 24 órán belül teremt békét?
Nem lehet tanulási folyamat, mert hívei és időnként ellenfelei szerint is Trump mindent tud és mindenről van véleménye, de azért néhány nüanszra hadd hívjam fel a figyelmet. A Notre Dame csúcs találkozón, azaz a párizsi székesegyház újra szentelésének ünnepségén megjelent Donald Trump és Zelenszky és a kettőjük között Emmanuel Macron. Ott azon a megbeszélésen már nem is egy kiszivárgott, elég nyilvánvalóan közölték az amerikai partnerek, még a megválasztott elnök részéről, hogy Donald Trump megfontolja, hogy milyen mértékben támogassa Ukrajnát. Ez szó sem volt már akkor sem arról, hogy egyik pillanatról a másikra nem lesz amerikai támogatás, legfeljebb nem annyi. A másik, amit talán egy kicsit kevéssé veszünk észre, hogy az egész választás, hosszú amerikai választási kampányban a legelszántabb, legradikálisabb republikánus szavazótábor, tehát mondjuk úgy, hogy ez a, amit a másik oldalon ilyen rednek, tehát ez a vörös államokban, a republikánus többségű államokban élő idősebb, fehér, munkásosztálybéli emberek olyan vadul gyűlölik Ukrajnát, erre kondicionálta őket az Elon Musk által irányított szociális média is, hogy nagyon nehéz lenne megmagyarázni, hogy egy hirtelen hátraarcot. De valószínűleg már ezt elkezdték, hogy a Zelenszky annyira mégsem a patás ördög, és hát majd az elnöknek megvannak a maga külpolitikai elképzelése, és az Amerikának majd mindenféleképpen jó lesz. Ha találgatni kellene, akkor szerintem egy lassú megértési folyamat van, és itt talán azt hiszem, még egy ilyen elejtett mondatba tudunk kapaszkodni. Kellogg tábornok, aki Trump előzetesen felkért arra, hogy közvetítsen a rendezést, és egy mondjuk orosz-amerikai találkozót is előkészítendő, de a tábornok még persze sehova nem jutott el. Amikor megismerkedett a helyzettel, azt mondta, hogy talán akkor nem 24 órára lenne szükség, hanem inkább az első 100 nap programja, amit hozzátette, de lehet, inkább az első 6 hónap. Neves katonai és gazdasági szakértők, megjegyzem, 6 hónapot adnak mind Oroszországnak, mind Ukrajnának, mert azon túl nem bírják a jelenleg úgynevezett intenzív hadműveletek folytatását, azoknak terhét. Tehát van egy ilyen gravitáció, ami előbb-utóbb, tehát tűzszünetre kényszeríthető feleket, akár az amerikai elnök közvetítése nélkül is. De hogyha kettő együtt jár, akkor ez rögtön már egy win-win situation legalábbis Donald Trumpnak.
Igen, hogyha megnézzük a Donbass frontvonalának az alakulását, akkor azt látjuk, hogy borzasztó lassan nyernek teret az oroszok, a felek igyekeznek felőrölni egymás tartalékait, erejét, kapacitását, és ami talán új elem ebben, hogy az ukránok már kaptak olyan fegyvereket, amelyekkel el tudnak érni mélységi orosz célpontokat, hadianyagraktárakat, tehát az oroszoknak az utánpótlás biztosítása sem feltétlenül minden problémától mentes. Ez nyilván arra utal, hogy tehát a tartalékok kimerülőben vannak, de azért, hogyha összevetjük Ukrajnát és Oroszországot, a két állam nagyságrendjét, a lélekszámot, hát azért mégis hosszú távon az oroszoknak kellene, hogy dolgozzon az idő, de hogyha nincs erő, akkor az idő egy nem létező kategória.
Ez egy igen elterjedt vélekedés volt a háború kitörése óta, vagy a háborút megelőző válság időszakban is, hogy csak méret és lakosság alapján mik a az erőviszonyok. A valóságban azt látjuk, hogy 2002 tavasza óta Ukrajna és Oroszország között a háborús frontvonalon stratégiai egyensúly van. Amikor az egyik fél megpróbál támadni, az hamar kifulladt, a másik fél is próbál támadni, és a területi nyerességek, hát mondhatni minimálisak, leszámítva azt, hogy Ukrajna megvetette a lábát, és egy hát igazából csere alapnak tűnő terület darabot szerzett a Kurszki régióban. De a gazdasági hátteret illetően borzasztó nagy a különbség. Ne feledjük el, hogy Putyin elnök megriadt attól, hogy 2022 nyara és ősze után még egyszer mozgósítást hirdessen, annyira rossz volt az üzenete a dolognak. Több százezeren menekültek el Oroszországból, és különösen a fiatalokat próbálják mentesíteni ez alól. És pénzzel fognak katonákat. Tehát olyan mértékű pénzt ajánlanak fel, aki elmegy hadakozni Ukrajnába, hogy az egy, nem csak hogy az illetőnek, de a családjának is egy szociális lift, tehát biztosított legalábbis eddig. Ezt a hihetetlenül drága hadakozást azonban Oroszország nem bírja. Hiába szokták felhozni azt, hogy micsoda jövedelmekre tesz szert a szankciók ellenére Oroszország energiahordozók exportjából. Nem az eladási ár a domináns, hanem az, ami ezek után valamilyen profitnak maradhat. És a profitok alapján az látszik, hogy az orosz energiaexport a kitermelők szempontjából szinte veszteséges, mert rongyá adóztatja őket az orosz állam. Tegnap előtt szivárgott ki, hogy a Gazpromnál tömeges elbocsátások vannak. Igor Szecsin pedig a legnagyobb orosz állami olajvállalat, a Rosznyeft vezetője, könyörög a Kremlnek, hogy ne vonjanak el tőle minden pénzt, mert már nem a bevételekből, hanem a vállalat a tőkéjéből fizet be a költségvetésbe, hogy bírni lehessen a háború iszonyatos terheit. Oroszország gazdasága nem úgy fog összeomlani, mint 1917-ben az első világháború idején, és nem is úgy talán, mint a Szovjetunió, hanem egy közgazdász mondta azt, hogy mint a tőzek tüzek az erdőben, hogy hol itt, hol ott bukkan fel valami, és egyszerűen az orosz gazdaság, mint olyan, egyre inkább fenntarthatatlanná válik, ami viszont óhatatlanul elvezet ahhoz, hogy a különböző szintű szociális elégedetlenség is megjelenjen. Eddig Putyin nem akar elmenni, de a legnagyobb probléma az, hogy hogy a bánatban mondja azt, hogy győztünk. Mi az az elképzelés? És ekkor van az, amire egyébként talán a ti műsorítókban is többször kitértetek, hogy mi lehet a megállapodás alapja. És először fordult elő, hogy Margareti Simonyán, az a nagyon szimpatikus hölgy, aki az orosz állami propaganda nagyasszonya, és tulajdonképpen ha megszólal, akkor mindig lehet tudni, hogy ezt a Kreml jóváhagyásával teszi meg. Két napja először közölte egy talk show műsorban hasonlóan laza körülmények között. Apropó, hát úgy tűnik, hogy ezt a háborút úgy folytatni nem érdemes, ahogy elkezdtük, hát akkor majd megállunk a frontvonalon, és ami attól oda át van, az az ukránoké, ami meg ettől ide át van, az a milyen kis, de természetesen bele tartozik a négy vitatott, vagy úgymond elcsatolt ukrajnai megye is, amelyek oroszországi régiók lettek az orosz alkotmány szerint. De hogy így történik-e, erre ugye nem lehet mérget vetni, mert ekkor jönnek közbe ugye a nemzetközi tényezők, az Európai Unió várható politikai hozzáállása, az Egyesült Államoké, és persze valahol távol Kínái is.
Nyilvánvalóan az Egyesült Államok nem szünteti meg, de csökkenti a támogatását, Európa pedig megpróbálja fokozni, ha tudja, de azért az európai kapacitások erre igencsak szűkek. De ott van még ráadásul Kína, és Oroszországnak a viszonyulása a többi nagy hatalmi központhoz. Borzasztóan érdekes kérdés, hogyha korábban ugye a hidegháború idején Washington és Moszkva között volt bipoláris világ, most pedig Trump Pekinget tartja az Egyesült Államok fő vetélytársának, ellenfelének, akkor Oroszország helyét meg kellene határozni, de előbb ehhez azt is kellene tudni, hogy Oroszország egyben marad-e, mert még olvastam olyan cikkeket is, amelyek arról szóltak, hogy Oroszországot lehet, hogy el kellene lehetetleníteni attól, hogy bajkeverőként szerepeljen a továbbiakban a világban, és a náci Németországgal ezt a felosztást megcsinálták annak idején.
Pár évvel ezelőtt, amikor Moszkvában a szovjet fegyveres erők ünnepének folytatásaként megrendezett a honvédelem napján találkoztam Zsirinovszkijjal, aki éppen valami moszkvai közparkban szemléltett az orosz hadsereg különböző eszközeit. Az újságírókkal való beszélgetésben Zsirinovszkij akkor kifejtette, hogy Oroszország legnagyobb adóász a nemzetközi politikában az úgynevezett negatív potenciál. Magyarán akkora balhét tudnak csinálni, hogy ezt teszi őket igazán komoly nemzetközi tényezővé. Én egy picit most már másként látom, mert az ukrajnai háborúban Oroszország felélte a saját jövőjét és erőforrásainak javarészét annyira eltékozolta, hogy a jelenlegi konstellációban Kína számára egyfajta nem túl jelentős piac, és nem túl vonzó, vagy nem túl jelentős nyersanyagbázist jelent. Oroszország számára ez egy tragikus felismerés, hogy egyedül képtelenek ebben a számukra multipolárisnak megálmodott világrendben önálló tényező maradni, és valakihez igazodniuk kell. Ha tovább tart a háború, akkor még jobban rászorulnak Kína jó indulatára, és mondjuk a befejezés egyik geopolitikai motiváció az lehet, hogy valahol meg kell állni, mert az a forgatókönyv, amit Oroszország előre bízott, hogy egy gyors, mondjuk, hogy poszt-szovjet rekonkviszta, vagy egy újra hódítás révén megerősítve, ez nem jött be. Ez stratégiai vereség, akármit érnek el Ukrajnában. És a Kijevvel ellentétben a Kínához való viszony az borzasztóan meghatározó. Kína ugyanis eddig a jelek szerint nem akarja segíteni Oroszországot, nem ad hitelt, nem vásárolt tőle mondjuk földgázt, kőolajat, mert diszkontáron adják, elfogadta, de abból sem minden. Tehát igazából érvényesül a mennyei birodalom és az egyre jelentéktelen moszkvói nagyfedelemség közötti kapcsolatrendszer újraéledése.
Könnyen lehet, hogy a harcok úgy érnek majd véget, hogy nem mondják azt, hogy ez már békeszerződés, hanem csak tűzszünet, és akkor a győzelem picike volta sem annyira keveslendő eredmény, hogyha azt mondjuk, hogy hát lesz majd még egyszer béke, itt most egy időre megállunk, tehát mind a két félnek kell valamennyire éreznie azt, hogy ő győzött, de ugyanakkor a távlatnak is benne kell lennie, hogy ez idővel módosulhat. Aztán látjuk a koreai félszigeten, hogy ez hosszú-hosszú évtizedekig befagyhat. Reálisnak tartod azt, hogy valami hasonló lesz az orosz-ukrán viszonyban, mint a két Korea között?
Sokan tartják ezt egyfajta megoldásnak, de a környezet, a nemzetközi környezet teljesen más, mint 1953-ban volt. És ne feledjük el, hogy Ukrajnától nyugatra az a köztes vagy közép-kelet-európa van, ahol a jaltai megállapodás, amikor nagyhatalmak döntöttek nemzetállamok ide vagy oda tologatásról különböző érdekszférába, az egy akkora trauma, amelynek kapcsán mondjuk ennek megismétlésére nem tudom, hogy hányan vállalkoznának. Végül is egy valamit elért Putyin Ukrajnában, azt, hogy kialakult egy ukrán politikai nemzet, amely nacionalistább, mint bármikor korábban, amelynek ez a szabadságharc egy ilyen identitásképző tényezője lett, még ha nagyon fáradtak is, de nem akarják feladni azt, amiért harcoltak. Éppen ezért én teljesen irreálisnak tartom azt a dolgot, hogy akkor most megállapodunk Oroszországgal, és akkor Ukrajnát odaadjuk nekik így, hogy egyfajta ilyen protektorátusként, korlátozott autonómiával, és megtagadjuk tőlük az önrendelkezés alapvető jogait. Ez egyébként az európai jogrendbe se illeszkedik be. Hát ugye elég az nem túl fényes emlékű 1975-ös Helsinki csúcs találkozók visszamenni, az abból fakadó elvek pedig ugye kimondták azt, hogy minden nemzetnek, ugye felejtsük el a brezsnyevi korlátozott függetlenség doktrinát, de joga van meghatározni, hogy hova tart és merre meddig. Tehát, hogyha van pokoli forgatókönyv, akkor Ukrajna megcsonkítása és egyfajta báb államként Oroszországnak való felajánlása, abból csak még nagyobb probléma lesz, még nagyobb tragédia.
És van esélye a nyugatnak arra, hogy nyugatosítsa Oroszországot? Érdeke-e ez az Egyesült Államoknak és Európának?
Oroszország jelen pillanatban sokkal despotikusabb és totalitáriusabb berendezkedésű, mint akár a késő szovjet korszakban is volt. Az előbb a hírekben hallhattuk egyébként, hogy ugye a nyugatos ellenzéket változatos formában lehetetlenítik el, a fizikai kényszerrel, kínzások napirenden vannak, és a megrendezett ilyen koncepciós pereket is gond nélkül lebonyolítja az orosz ügyészség, a bíróságok ugye teljesen alá vannak rendelve az államnak. és a másik oldalon a nacionalista érzelmű ellenzékkel szemben is, ami Putyin egyik kihívója lehet, ebben az esetben már azért foganatosítottak korlátozó intézkedéseket, hiszen Oroszországban a legpotensebb elégedetlenségi forrás az a nacionalista ellenzék, amely háborút várt, de győzelmes háborút, és egy orosz nagyhatalom, egy birodalom újra felemelkedését, és egy értelmetlen vérontást kaptak helyette. Ha Putyin népszerűségét valami alássa, az az, hogy nem tud megfelelni az orosz soviniszták elvárásainak, de ez azt jelenti, hogy Oroszország vészesen meghasonlott. Nagyjából a társadalomról feltételezhető, hogy 30%-a nyitott egy nyugatos demokrácia felé. Van egy teljesen apolitikus, apatikus, hatalmas tömeg, amely egy etatista szemlélet mindig arra megy, és passzívan lojális a mindenkori hatalomhoz. Ha cár azt mondta, hogy háborúzunk, hát akkor háborúzunk. És van ezen felül még egy igen szélsőséges tömeg, amely jelen pillanatban vagy a háborúnak valamiféle kedvezményezettje, vagy pedig egy saját társadalmi státuszában vár felemelkedést a háború okozta hát változásokból, megpróbáltatásokból. Tehát nem lehet egységes Oroszországban beszélni, régiónként más, városonként más. Ezt az Oroszországot konszolidálni jelen pillanatban szerintem egységes politikai vezetés alatt majdnem lehetetlen. Egy jól titkolt, láthatatlan polgárháború dúl Oroszországban is, aminek azért, mint láthatjuk, megvannak időnként az áldozatok, akik elítélnek és bezárnak. Ezek lehettek demokraták, de nacionalisták is.
Ebben a helyzetben az Egyesült Államok talán óckodik attól, hogy megpróbálja a béketeremtő szerepét játszani a világban, és az amerikai demokrácia terjesztőjének a szerepkörét felvállalni, ami egyébként a demokratáknak szokott lenni a profilja, a republikánusoknak mindig sokkal kevésbé. Egy kevés időnk maradt még arra, hogy arról ejtsünk szót, vajon az amerikai politika most általános értelemben is befelé fordul, vagy akkor szövetségeseket keres Kína ellen, amit nem lehet befelé fordulva csinálni. Mire számíthatunk e tekintetben?
Gondolkoztam, hogy kimondjam-e, de kimondom. Én a totális káoszra számítok a Trump adminisztráció részéről. Egymásnak ellentmondó nyilatkozatok után nagyon nehéz megjósolni. Vegyük csak ugye számunkra, mint egykori brüsszeli tudósítók számára a legkínosabb ügyet. Ha van Európában kitartóbb, hűbb, atlantista szövetséges Egyesült Államoknak Dániánál, akkor az talán az Egyesült Királyság félig meddig. De Dánia volt az, amely azért maradt ki az EU integráció több eleméből, akár a közös valutából, akár a védelmi együttműködésből, mert elsősorban Amerikára alapozva az atlantista meggyőződését és NATO-tagság fontosságát hangsúlyozta. Az ország óriási áldozatokat hozott Irakban, Afganisztánban, de akár a posztjugoszláv rendezés idején is a Balkánon. És ezek után Trump minden további nélkül ennek a nációnak tapos a büszkeségébe és a lelkébe. Olyan reakciókat váltanak ki ezek a szerintem nem teljesen átgondolt lépések, amelyek egyelőre ki és beszámíthatatlanak. Európában biztos, hogy meg fog erősödni az a fajta stratégiai autonóm iránti igényéből, amiről Macron már többször beszélt. Revitalizálhatja az európai integrációt, mert ugye Trumpék megmondták, vagy eljelentéktelenedés van, vagy összeszeditek magatokat, és ahogy mondta a Merlin, fight, harcoljatok. És ugyanúgy várható egyébként szerintem egy nem várt elem, hogy a világ többi részében mondjuk mit eredményez az, hogyha újból meghirdetik a Monroe vagy Donroe elvet, az mondjuk a latin-amerikai országokban vajon felébreszti a gringók és a jenkik iránti alig titkolt ellenszenvet. Nem, szerintem, ha valaki ezekre a kérdések tudja a választ, az nyugodtan lottózzon, mert jelen pillanatban csak az ellentéteket láthatjuk, és az ellentmondásokat.
Köszönöm szépen Víg Zoltánnak a beszélgetést, és úgy látom, hogy a téma totálisan fennmarad az asztalon. Láttunk téged még hamarosan újra itt a stúdióban. Köszönöm szépen.
Bízunk a folytatásban, én is köszönöm.
Eurozóna.
A most következő hanganyagot még szerdán rögzítettük a Magyar Újságírók Országos Szövetségének a székházában, azon a rendezvényen, amelyen a Progress Alapítvány hamarosan elkészülő új tanulmánykötetéről volt szó, az Orbán rezsim uniós kudarca a Soros elnökségben címmel.
A pódium beszélgetésen azonban nem csupán az elnökségi teljesítményről, hanem szélesebb értelemben az Európai Uniós intézményekben zajló folyamatokról is szó volt. A könyv egyik társszerzője, dr. Heil Péter először a tavaly júniusi európai parlamenti választások nyomán előállt helyzetet ismertette.
Ugye a hagyomány az Európai Unióban, hogy a Európa párti centrista mainstream pártok nagyon jelentős többségben vannak. Olyan 70-75%-át szokták a mandátumoknak megszerezni, most még az első jobboldal előretörésével is. Kétharmad környéken van az a többség, amit ezek a centrista pártok élveznek. Ebből a szempontból tehát az európai választás tovább viszi a hagyományt. Ugyanakkor valóban lehet azt érezni, hogyha nincs is áttörés, tehát nem következik be az a fajta szélsőjobboldali hatalomátvétel, amire a magyar miniszterelnök olyan nagyon vágyik, de van elmozdulás, és ennek az elmozdulásnak lesznek következményei mind a három intézményben. Térkép az jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a legnagyobb frakciója a néppártnak van, ugye a kereszténydemokrata pártoknak 188 képviselővel, erős második a szociáldemokrata frakció 136-tal, és utána már mindjárt a Le Pen, Orbán féle patrióta frakció jön. Akik vesztettek a választáson, azok pont azok az erők, akik 5 évvel ezelőtt a legnagyobb nyertesek voltak, a zöldek és a liberálisok. A liberálisokat nyilván a francia Macron pártnak a rendkívül rossz eredménye húzta le. A zöldek viszont egész Európában problémákkal küzdenek. Azok az intézkedések, amik a zöld megállapodáshoz, a fenntartható gazdaságra való átálláshoz, a széndioxid adó bevezetéséhez kapcsolódnak, azok egész Európában úgy tűnik, hogy népszerűtlenek. És ez most a zöldekre visszaütött.
Az Európai Bizottságba, az Unió javaslattevő végrehajtó intézményébe ugyanakkor a nemzeti választások eredményeként létrejött kormányok jelölik a biztosokat. Ebből most az következik, hogy a 27 biztos közül 14, vagyis az abszolút többség kötődik az Európai Néppárthoz. A szinte mindig második helyezett szociáldemokratáknak csak 4 biztosi hely jutott, és ez most kevesebb, mint a liberálisoké. A zöldeknek nincs biztosuk, viszont van egy biztosa Orbán Viktornak és Giorgia Meloninak.
Tény az, hogy egy olyan bizottság alakult most, amely összetételében egyébként az előző bizottsághoz képest programjában is, talán összetételében is jobbra tolódott. Láttuk már a nyáron, hogy a jobb oldal a parlamentben megpróbált átvinni olyan álláspontokat, amelyek a bal oldal, a liberálisok és a zöldek számára nehezen elfogadhatóak. Míg az előző európai parlamentben a progresszív pártoknak többsége tudott lenni, tehát le tudták szavazni a jobb oldalt, EPP-vel és a szélsőjobbal együtt, nagyon érzékeny, nagyon fontos területeken, szociális ügyekben, zöld ügyekben, ez most megfordult. Az elmúlt fél évnek az egyik legfontosabb politikai törekvése, ugye Manfred Weber és az EPP, a néppárt vezetése részéről az volt, hogy a Európát irányító koalícióba beemelték hivatalosan Giorgia Meloninak a frakcióját, az ECR-t, amire egyébként nem lett volna szükségük, mert a zöldeket is be lehetett volna emelni, hogyha fenn akarták tartani ezt a bizonyos tűzfalat, vagy elhatárolódást a szélsőjobbtól. És úgy néz ki, hogy az EPP tudatosan készül arra, hogy a következő 5 évben hol baloldali, hol jobboldali pártokra támaszkodva egy ilyen intapolitikával irányítsa az Európai Uniót, ami őket nyilván kényelmes helyzetbe hozza, de mondjuk az unió politikájával kapcsolatban ugye egyrészt bizonytalan jelen, másrészt a kontinuitás kérdését felveti.
Ami a tagállami kormányzatok testületét, a tanácsot illeti, ott az EP választások után is tovább változtak az erőviszonyok. Franciaországban nincs szilárd alapokon álló kormány, ami rontja Macron pozícióját Le Pennel szemben. Németország is választásokra készül, úgy, hogy a szélsőjobboldali alternatíva párt keményen nyomul. Úgy néz ki, hogy az Osztrák Szabadságpárt, amely a Fidesz-szel együtt az EP patrióta frakciójában ül, hamarosan kancellárt ad Herbert Kickl személyében. Az európai radikális jobboldaliak azonban nem egységesek. A néppárt 3 feltételt szab a velük való együttműködéshez: az Európa pártiságot, az Ukrajna melletti kiállást és a jogállam tiszteletben tartását.
Orbán mind a háromban rossz oldalon van. Giorgia Meloni mind a háromban úgy van elkönyvelve, hogy a jó oldalon áll. és ez olyan erős vízválasztónak tűnik, ami rövid távon nem teszi lehetővé, hogy az európai kemény jobb oldal, szélső jobb oldal összeálljon. Viszont az, hogy a kereszténydemokraták egyre több helyen, egyre nyíltabban fognak össze az eddig szélső jobb oldalénak tartott pártokkal, az bizony fejtörést fog okozni, nem csak a nemzeti politikában, hanem előbb-utóbb könnyen lehet, hogy Európában is. Mi ennek a következménye Magyarországra nézve? Elsősorban az, hogy Orbán Viktor továbbra is a pálya szélén van, és ez nem csak abból látszik, hogy ugye Várhelyi Olivérnek milyen dicstelen története volt, hanem az is, hogy az elmúlt fél évben két olyan dolog történt az Európai Bíróságon is, ami Magyarországnak a végletes izolációját jelzi előre, és jön a harmadik ügy. Ugye az első az a menekült joggal kapcsolatos ítélet volt. Azt írja le, hogy Magyarország szándékosan, súlyosan, példátlan módon megsérti az Európai Uniós tagsággal járó legalapvetőbb elvárásokat, kötelezettségeket is. A gyermekvédelmi törvény ügyében is elindult az Európai Bíróságon egy per. Az Európai Bíróság mellé 16 európai tagállam állt be Magyarországgal szemben. És itt is alapértékekről és az európai kötelezettségek teljesítéséről van szó. Az pedig, hogy menedékjogot adtunk egy hazájában köztörvényes bűncselekménnyel vádolt politikusnak az Európai Unióból, az szintén példátlan dolog, és hát akivel újat húztunk, illetve húzott a magyar kormány, Donald Tusk az Európai Uniónak az egyik legfontosabb, legmegbecsültebb, legerősebb tagállamát képviseli, és az egyik legfontosabb európai politikus. Magyarország nagyon sok szempontból szorul ki az Európai Unióból. Eddig azért aggódtunk, hogy majd Orbán minket valamilyen szempontból kivisz, de szerintem teljesen világos az a tendencia, hogy a többi tagállam most már akár önvédelemből is nem biztos, hogy megvárja, amíg Magyarország úgy dönt, hogy, hanem megkerül minket, fellép ellenünk minden elképzelhető téren, és bizony-bizony egyenlőre nem sok lehetőségünk van arra, hogy ezzel a tendenciával szembe szálljunk.
A rendezvény után még külön megkérdeztem Heil Pétert, a jelenleg három frakcióra tagozódó radikális jobboldalon belüli erőviszonyok lehetséges alakulásáról.
Ugye a nagy kérdés az, hogy vajon előre tör-e az Orbán Viktor féle szélső jobboldal. Ha a kikülvezette osztrák kormány, esetleg egy Babis által vezetett cseh kormány a nyártól kezdve, és még ki tudja, hogy mi történhet a tagországokban, elkezdene az unióval, az unió mainstreamjével radikálisan szembe menő politikát folytatni, akkor nem lehetne kizárni, hogy a bizottság és a parlament szembe kerül a tanáccsal. De a mainstream Európában továbbra is nagyon erős, tehát a fősodorhoz tartozó centrista pártok a parlamentben, a tanácsban és a bizottságban is abszolút többséggel rendelkeznek. A feszültségpontok mindig ott törhetnek elő, ahol adott esetben egy kérdésben egyhangúságra van szükség. Ez most klasszikusan a külpolitika, az Oroszországhoz való viszony kérdése, illetve középtávon a uniós költségvetésnek a kérdése, mert ugye a Európai Bizottságnak valamikor a nyár környékén meg kell tenni a javaslatait a 2028-tól kezdődő költségvetési időszaknak a terveire vonatkozóan. Ugye eddig olyan kormány, amely az Orbán Viktoréhoz hasonló módon szembe ment volna az unióval minden fronton, nem volt. Tehát ha csak az európai parlamenti frakcióknak a viselkedését nézem, a Meloni féle ECR frakció, tehát a radikális konzervatívoknak a frakciója, azért fontos kérdésekben együtt tud működni a centrista pártokkal. Az ELSEN frakció, ahol tehát a szuverenisták, ahol a Mi Hazánk ül, és a Patriots for Europe, ahol a Fidesz ül, ők semmilyen kérdésben, semmilyen szinten soha nem működnek együtt az Európai Unióval, semmilyen uniós javaslatot nem szavaznak meg, mindennek ellene vannak az Európai Parlamentben, és hát tulajdonképpen Orbán Viktor némi változtatással, de egy hasonló, abszolút intranzigens és az unióval mindenben tengelytakasztó politikát képvisel. Ilyen kormány rajta kívül még nem volt Európában. Tehát még ha a nyári választásokon a radikális és szélsőjobboldali pártok Európában előre is törtek bizonyos szinten, nem csak azért nem kell egyenlőre szélsőjobboldali hatalomátvételtől tartani, mert nincsenek meg a számaik hozzá, hanem azért sem, mert a szélsőjobboldalon belül az Orbán Viktor féle politika az szintén kisebbséget jelent.
Az idők során változó elnevezésű szén- és acélközösségből unióvá fejlődő európai integrációs szervezet lényegében a kezdetektől fogva napirenden tartja önmaga bővítését, és időnként kisebb-nagyobb országcsoportot vagy egyes országokat vesz fel tagjai közé. Az eredeti mag Franciaország, Nyugat-Németország, Itália, valamint a három Benelux állam mellé felsorakozott tagállamokkal, illetve az Egyesült Királyság kilépése után most 27 ország alkotja az Európai Uniót. A belső döntéshozatali mechanizmust azonban csupán 6, egymásra sok tekintetben, így a fejlettséget, a demokrácia beágyazottságát illetően eléggé hasonlító országra találták ki, és ennek megfelelően számos fontos kérdésben előírták, hogy a javaslatból akkor lesz döntés, ha azzal minden tag egyetért. Több tucat tagállam esetében már sokkal nehezebb biztosítani a teljes konszenzust. Az EU nemrég célként fogalmazta meg Ukrajna felvételét, illetve már hosszabb ideje próbálja előmozdítani a nyugat-balkáni országok taggá válását, ami, ha megvalósul, több mint 30 tagúvá teszi majd a szervezetet. A helyzet jobb kezelhetősége érdekében vissza kellene szorítani az egyöntetűség követelményét, és bizonyos témákban meg kellene elégedni a minősített többség biztosításával. Egyelőre azonban nem minden tagállam áll készen arra, hogy értelmezése szerint feladja, illetve közösségi szintre adja át nemzeti szuverenitásának újabb elemeit.
Itt két egymással teljesen ellentétes folyamat zajlik, és mind a kettőre tekintettel kell lenni. Az egyik az, hogy Európát a világból egyre erősebb fenyegetésig érik. Az egyik az ugye mindjárt Oroszország, amely katonai alapon nem csak Ukrajnát támadja meg, hanem Európát is fenyegeti. A másik pedig, hogy hibrid hadviselés tekintetében ugye a választásokban való beavatkozás eszközéhez is egyre nyíltabban nyúl, ugye lásd Georgescu, de mondhatjuk ugyanígy a Moldáviában, illetve Grúziában ez zajlott eseményeket, és hát ha figyeljük, hogy mi történik a Balti-tengeren, ugye ott rendszeresen támadják a kritikus infrastruktúrát, az energia és távközlési vezetékeket, és ott is nyilvánvaló, hogy Oroszország az, amely Európa ellen aktivizálta magát. Ott van az óceán túloldalán Donald Trump, aki egy agresszív, protekcionista gazdaságpolitikára készül. Európának ez is nehezíti a hagyományosan szabadkereskedelmi gazdaságpolitikáját, és hát persze a kínai verseny. Tehát Európa kívülről egyre nagyobb nyomás alá kerül gazdasági, biztonságpolitikai szempontból is, ehhez pedig összép kell zárni. Az összezárás pedig azt jelenti, hogy hatékonyabb uniós döntéshozatal, többségi döntéshozatal mindenek előtt a külpolitikában. Más oldalról a uniós belpolitikában, ugye a jobboldali konzervatív pártok hagyományosan, hát különösen a szélső jobb, nem hívei a nemzeti önállóság feladásának, tehát az uniós alkotmánynak, ha úgy tetszik, az alapszerződéseknek a módosítása az nem, hogy könnyebb lenne, hanem egyre nehezebb. Ugye vannak olyan eszközök a jelenlegi uniós jogban is, amelyek szerződésmódosítás nélkül lehetővé teszik a többségi döntéshozatalt, vannak kreatív jogászok, én biztos vagyok benne, hogy az unió ezeket a lehetőségeket ki fogja használni. Ursula von der Leyen nyáron a programbeszédében beszélt a szerződések módosításáról, nagyon keveset, sokkal halkabban, mint néhány évvel ezelőtt, amikor ugye az Európa jövőjéről szóló konvent összehívásáról és munkájáról volt szó. Tehát a gondolkodás létezik, vannak mindenfajta forgatókönyvek, emlékszünk arra néhány évvel ezelőtti német-francia javaslatra a többkörös Európáról. Lesz ezekről vita, hogy a következő 5 évben lesz ebben erőteljes előrelépés, azt én még nem merném megtippelni.
Ebből persze az is következhet, hogy szintén nem tudjuk megjósolni, lesz-e belátható időn belül újabb EU bővítés. Eurozóna.
Az előző percekben tehát Heil Pétert, a DK Európai Uniós szakértőjét hallottuk, és most ismét élőben a stúdióból. A telefonvonalban itt van velünk Csicsman László, közel-kelet szakértő, a Corvinus Egyetem tanára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
A hét eseménye volt a külpolitikában, hogy létrejött a tűzszüneti megállapodás, tűzszüneti és fogoly, illetve túszcsere megállapodás Izrael és a Hamász-Palesztin terrorszervezet között. Ez egy több szakaszos, nagyon aprólékosan, részletesen kidolgozott megállapodás. annak csak az első szakasza 6 hétig tart, ugyebár, és akkor ott lesz még a második, meg a harmadik szakasz. Mennyire tartja reálisnak ezt a forgatókönyvet, amit a felek kidolgoztak?
Hát egyrészt mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy azért ez egy nagyon pozitív fordulat, hogy sikerült a konfliktus 469. napján tartunk most a tuszok elengedésében megállapodni. Nyilvánvalóan itt legutoljára tűzszünetről 2023. novemberében beszélhetünk, azóta több mint egy esztendő eltelt, és ugye volt néhány sarkalatos pont, amelyben nem sikerült korábban megegyezni. Én azt gondolom, hogy most itt nyilván az Egyesült Államok és különösen a Trump adminisztrációnak a nyomása is érezhető a háttérben. Jelen pillanatban mindkét oldal, illetve a nemzetközi közösség is azt gondolom elfogadja ennek a feltételeit. A Hamas ugye még a mai napon egyébként újra megerősítette ennek a tartalmát, ugyanis Netanyahu miniszterelnök a tegnapi napon szóvá tette, hogy a Hamas a kommunikációs csatornáin az utolsó pillanatban szeretné ennek a tartalmát megváltoztatni. Azonban azt kell látni azért, hogy nagyon törékeny ez a tűzszünet, tehát egyrészt az izraeli kabinet jelen pillanatban éppen tárgyal arról, hogy elfogadja ezt a tűzszünetet vagy sem. Ez egy nagyon fontos belpolitikai momentum.
De itt egyszerű többség minden... kell, ugye, az elfogadásához a kormányon belül?
Így van, és ugye itt a kormánynak vannak olyan tagjai, miniszterei, akik kifejezetten nem értenek egyet ezzel a dillel, és kilátásba helyezték, hogy elhagyják a háborús kabinetet, tehát ez nyilván különféle forgatókönyveket vethet fel most az izraeli belpolitikában, akár az előrehozott választásokat, akár a kabinetnek az újjászervezését, de akár egy olyan forgatókönyv is lehet, hogy nem sikerül keresztül vinni, és az esetben mondjuk nem tudna hatályba lépni ez a tűzszüneti megállapodás. Ugye a tervek szerint vasárnap már izraeli túszoknak az elengedésére kerülhetnek sor.
Tehát az ön által említettek alapján fölmerül bennem a kérdés, lehetséges-e egy olyan következménye ennek a megállapodásnak, hogy az izraeli kormány radikális politikusai ezzel elégedetlenek, távoznak a kormányból, a lakosság többsége viszont örül, hogy végre sikerült valamilyen megállapodásra jutni. Ez megerősíti Netanyahu politikai szerepét, és egy esetleges új választás nyomán Netanyahu kevésbé lesz kénytelen támaszkodni a legradikálisabb izraeli pártokra.
Így van, ezzel a forgatókönyvvel alapvetően teljes mértékben egyet tudok érteni, hiszen ha megnézzük Netanyahu miniszterelnök és a Likud támogatottságát, akkor 23. októberében a mélypontra zuhant, viszont az elmúlt hónapoknak az izraeli sikerei kapcsán azt lehet mondani, hogy jelentős mértékben emelkedett, és amennyiben lehet hinni a közvéleménykutatási adatoknak, ma Netanyahu akár megnyerhetni ezt a választást, és hát most van egy olyan forgatókönyv is, hogyha esetleg kilépnek a pártok ebből a koalícióból, itt Ben-Gvirre és Smotrichra gondolok, akkor még akár az is elképzelhető, hogy centrista politikusokat hozhat be a kabinet újjászervezésekor Netanyahu, tehát azt gondolom több opció van, és azok, akik nem értenek egyet ezzel a megállapodással, Netanyahu azért azzal védekezni tud, hogy itt most van egy olyan amerikai nyomás, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni rövid távon, és ez pedig az, hogy a tárgyalásokon Trump elnöknek, vagy leendő elnöknek a delegáció is részt vett, és hát meglehetősen keményen követelte azt, hogy minél hamarabb jussanak el a megállapodáshoz, és hát nem utolsó sorban azért Netanyahu fel tud mutatni politikai sikereket a megállapodások kapcsán, nevezetesen, hogy a túszok hazatérhetnek. Sikerült azt is elérni, hogy a palesztin foglyok, akik között vannak, ugye életfogytiglan börtönbüntetést töltő emberek, ők nem hazatérnek, hanem a bejelentés szerint harmadik országba kvázi deportálják őket. Itt Törökországot, Algériát és Katárt is lehetett hallani a célállamok között, illetve hát nyilván a nagy kérdés még izraeli belpolitikai szempontból az a gázaövezet feletti kontrollnak a megőrzése. Ugye elméletileg a második szakaszban teljesen vissza kell vonulni a gázai övezetből, és nyilván ez egy olyan, ezt nem csak a szélső jobboldali tagjai kritizálják a kormánynak, hanem sokan mondják, hogy Izrael ne adja fel a már elért pozícióit a gázai övezetben.
Hát igen, ez itt a nagy dilemma, hogy Izraelnek a leglátványosabb eredménye az, hogy hazahozhatja azokat a túszokat, akiket még élve találnak. Ugyanakkor, amit adni kell cserébe, az mindig fölveti azt a kérdést, hogy nem kapnak-e újabb esélyt a terroristák, mennyire tekinthető stabil garanciának az, hogy mondjuk Katarba deportálják azt, aki korábban Cisjordániában lakott, és nem mehet vissza oda. Tehát gyakorlatilag Izrael kapott-e elég erős biztosítékot arra, hogy a palesztin terror nem éled újra azokkal a friss erőkkel, mondjam így, akik most kiszabadulnak a börtönből?
Hát nem is a friss erőkre gondolnék én feltétlen, hanem azért ne felejtsük el, hogy annak ellenére, hogy a Hamas sikerült azért jelentős mértékben meggyengíteni, ami most jelenleg ugyan nem képes egy október 7-éhez hasonló merényletnek a végrehajtására, ugyanakkor azért képes arra, hogy kázi újra izraeli emberi életeket oltson ki, és támadásokat hajtson végre, és hogy vajon ez a fokozatos kivonulás Izrael részéről a stratégiai pontokról, ez mennyiben szolgálja Izrael érdekeit. Itt tegyük hozzá azért azt, hogy Izrael fenntartja a vétójogát, hogy ezekről ne vonuljon ki, és a Hamas itt jelen pillanatban csak szóbeli garanciákat kapott a három nemzetközi közvetítő, vagyis az Egyesült Államok, Egyiptom és Katár részéről, hogy a második szakaszról majd még tárgyalásokat kell folytatni, tehát azt lehet mondani, hogy ilyen értelemben Netanyahu azzal tud védekezni, hogy bármikor újraindíthatóak a hadműveletek a Hamasszal szemben, hiszen azért a kitűzött cél az nem igazán változott, nevezetesen a Hamasznak a totális megsemmítése, ami ugye kérdéses, hogy ez mennyiben valósítható meg a gyakorlatban, és ami ugye még nagyobb kérdés, hogy hát ki fogja a hatalmat gyakorolni a gázai övezetben, mondjuk a második és majd a harmadik szakasz során. Nyilván nem a Hamas, de akkor ezt hogyan lehet a gyakorlatban megvalósítani, és itt egyáltalán az arab országok milyen szerepet töltenek ebben be, és itt nyilván Trump arra számít, hogy Szaúd-Arábiával sikerül majd egy nagyobb megállapodást legalább amerikai részről kötni. Ezek olyan kérdések, amelyeket most még nem lehet megválaszolni, de sok buktatója van a második és a harmadik szakasznak, nemhogy az elsőnek.
Tehát ön úgy látja, hogy a konzervatív arab monarchiák nagyobb valószínűséggel vehetik át a gázai övezet irányítását, mint a Hamásszal konkurens palesztin hatóság?
Hát én azt gondolom, hogy Izrael ezt szeretné, viszont az érintett arab országok nagyon nem szeretnék, tehát igazából retorikai szinten túlmenően azért az látszik, hogy nem nagyon foglalkoznak valójában a palesztin kérdéssel, és van egyfajta ilyen bizonyos értelemben kritikai megközelítés is, hogy egy ilyen helyzetbe sodorták ezeket az országokat is, hogy ezzel a kérdéssel így foglalkozni kelljen. És tegyük hozzá, hogy maga a Hamas az nem örvendett népszerűségnek mondjuk az öböl térségében sem. Tehát ebben az értelemben, hogy a Hamas meggyengült, az lényegében egy pozitív folyamat. Azt el tudom képzelni, hogy anyagilag jelentős mértékben részt vállalnak az újjáépítésben és segélyeket küldenek, de egyelőre azt gondolom, hogy szkeptikus lennék abban a vonatkozásban, hogy Izraellel hajlandók lennének a gázai övezetnek a politikai szempontból is kooperációra. Tehát azt láttuk az elmúlt hónapokban, hogy teljesen ellenálltak egyébként ennek.
És hogy látja annak az esélyét? Olvastam ilyen vélekedést, bár kisebbségi vélekedés, hogy hogy a két állami megoldásnak most újra némi teret nyerhet a két állami megoldás, mert amikor a Hamász elkövette azt az október 7-i borzalmas mészárlást, akkor utána, ha valamiben volt közmegegyezés, az az volt, hogy a két állami megoldás le van véve a napirendről. Visszakerülhet-e egy picit, talán kevés eséllyel?
Hát én azt gondolom, egy picit visszakerült így a közbeszédbe az elmúlt hónapokba, de ha megnézzük a realitást, akkor én azt gondolom, hogy ennek viszonylag kevés esélyt adnék. Sőt, azt gondolom, hogy Izraelben most azok a hangok erősödtek fel Trump megválasztásával, hogy Izraelnek most kellene annektálnia a nyugati partnak a jelentős hányadát. Ugye ez 2019-ben már napirenden volt, és hát végső soron 2020-ban születtek meg az Ábrahám megállapodások, Izrael, az emírségek, Bahrein és két másik arab ország részvételével, és akkor ugye Netanyahu kormány így hallgatólagosan elhalasztotta ezt a folyamatot, de ha megnézzük, akkor az első Trump adminisztráció kvázi támogatta volna, és itt különösen ugye a telepesek mondják a nyugati parton, hogy itt az idő meglépni ezeket a tendenciákat. Tehát én éppen ellentétesnek látom a gyakorlati folyamatokat ott helyben, és hát én nem gondolom, hogy Izraelben van olyan politikus jelenleg, aki egy kétállamos megoldás keresztül tudna oda-haza vinni. Azt elképzelhetőnek tartom, hogy valamilyen roadmapben megállapodni, amivel Izrael azt gondolom nem fogja feladni a nyugati part feletti ellenőrzésnek a kérdését, mert azt gondolom, hogy a 90-es évekhez képest jelentősen megváltoztak a körülmények.
De azért az annektálás viszont visszavetné annak a lehetőségét, hogy ezekkel az említett konzervatív arab monarchiákkal továbbfejlesz-e Izrael a kapcsolatait.
Ez így van, bár azért azt is lássuk be, hogy a kapcsolatok, ha bár alacsonyabb szintre kerültek, de nem szakadtak meg az emírségekkel sem, tehát az látható, hogy néhány arab országban, és itt elsősorban az emírségekre és Bahreinben gondolok, hogy azért megvan az a hosszú távú elképzelést, hogy együttműködni. Ott van ugye ez az India, Közel-Kelet, Európa kereskedelmi gazdasági folyósónak a terve, amit több mint egy éve jelentettek be. Ez hatalmas lehetőséget jelent, és kifejezetten az Ábrahám megállapodásokra építen, ez még a Biden adminisztrációnak volt egy ötlete, hogy kicsit szembe menjen a kínai konnektivitási törekvésekkel. Tehát azt gondolom, hogy ebben nagyon sok anyagi lehetőség van, de nyilván bizonyos szintig az érintett arab országoknak is el kell tudni adni a hazai közvéleménynek azt, hogyha kooperálnak Izraellel, és hát az Ábrahám megállapodásokat sikerült, de nyilván azért itt a gázai események hatására aláhagyott ez a gyakorlati kooperáció.
Akkor most az a dolgunk, hogy reméljük, hogy ezt a megállapodást be is fogják tartani a felek. Csicsman Lászlónak köszönöm szépen a tájékoztatást, beszélgetést. Viszont hallásra, minden jót kívánok. És akkor ezzel az Eurózóna mai adása véget ért. A szerkesztő Bencsik Gyula, a telefonnál közreműködő Simon Erika és a hangtechnikus Turi Lui nevében is búcsúzik, szép hétvégét kíván a műsorvezető Kárpáti János.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.